Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítom, vigasztaló Istenem, nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy zenghetünk neked dicséreteket, és magasztalja a mi lelkünk is a te nagy nevedet, mert miközben felemeljük a te nevedet, méltóképpen dicsőítve téged, úgy emeli fel a te neved is a mi lelkünket a mennyei magasságokba. Köszönjük, Urunk, ezt a felemeltetést, amit a te közelségedbe tudunk megélni, és magasztalunk azért, hogy elkészítetted erre az estére is a te drága igéidet. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy mi is tudjunk készülni az ige befogadására, hogy ne hiába szóljon ezen az estén sem a te igéd, hogy tudjunk teljesen megnyílni te előtted, Urunk. Most nem emberek előtt kell, hogy megnyíljunk, hanem te előtted, a te igéd és szent lelked előtt. Jöjj hát és légy segítségül a mi szívünknek, gondolatainknak, minden érzésünknek és indulatunknak, hogy hogy tudjunk ráhangolódni arra a mennyei csodálatos hangra, Urunk, amely a lelkünkig tud elhatolni, hogyha te tőled szólal meg. Így kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, jöjj és vezérelj bennünket az örök élet útján, a te igéd fényében. Jézus nevében kérjük, Urunk, a mi imádságaink meghallgatását. Amen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 83. részéből, és olvasom még Péter apostol első könyvének első részéből, és a második könyvének szintén az első részének verseiből. Istenem, ne maradj csendben, ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem, hiszen háborognak ellenségeid, gyűlölőid fennhordják fejüket. Néped ellen titkon ármány szőnek, tanácskoznak védenceid ellen. Gyertek, mondják, írtsuk ki a népet, ne is emlékezzenek többé Izrael nevére. Mert egyetértésben tanácskoznak, szövetséget kötnek ellened, Edom lakói és az izmaeliák, a moábiak és a hagriak, Gebál, Ammón és Amálék, Filiszteja, Tirusz lakóival. Asszíria is hozzájuk csatlakozott, támasz alett Lód fiainak. Úgy bánj velük, mint Midiánnal, mint Siserával, mint Jábinnal, a Kison pataknál, akik megsemmisültek Éndornál, s a föld trágyájává lettek. Tégy úgy előkelőikkel, mint Órébel és Zeébbel, minden főemberükkel úgy, mint Zebáhal és Kalmunnával, akik ezt mondták. Foglaljuk el Isten birtokát, Istenem, tedd őket hát olyanná, mint az ördög szekér, vagy mint a szél hordta polyva. Ahogyan a tűz fölgyújtja az erdőt, és a láng égeti a hegyeket, úgy üldözd őket viharoddal, úgy rémisd őket forgó szeleddel. Borítsd el gyalázattal arcukat, hogy keressék nevedet, Uram. Szégyenüljenek meg, és rémüldözzenek örökké, pironkodjanak, és vesszenek el. Tudják meg, hogy egyedül te vagy az, akinek Úr a neve, aki felséges az egész földön. Ezért, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek, egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok, mondja az Úr. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Kedves szeretett testvéreim, rendkívül sokféle hang az, amely otthont akar venni a lelkünk egész életünk folyamán, És hát az a tulajdonsága a hangnak, hogy kész hangolni is. És a mi emberi szívünk és gondolataink pedig sajnos elég képlékenyek ahhoz, hogy amilyen hanggal bennünket megszólítanak, készek vagyunk arra rá hangolódni. Ezért van az az ószövetségi reakció is, hogy szemet szemért, fogad fogért. Mi úgy vittük át a mi magyar népünknek a szöveg szerinti értésébe, hogy amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten is. Sajnos mindez a mi emberi gyarlóságunkra mutat rá, hiszen akiben ott van az Istennek az alaphangja, amit úgy nevezünk, hogy szeretet, ez nem tud olyan hirtelen más hangra áttérni. Nagyon jól tudjuk, hogy régen milyen gondot okozott, amikor egy egyszerű rádiót rá kellett hangolni egy frekvencia sávra. Nagyon sokat recsegett, ropogott, míg végül bejött az az adó, amit hát már nagyon szerettünk volna fogni, hogy meghallgassuk, mit is mondanak azon az adón mi nekünk. Hát drága szeretett testvéreim, ezen az estén is azért gyűltünk egybe, hogy a lelkünket az Isten frekvenciájára tudjuk ráhangolni, mégpedig arra az igazi és őszinte mennyből jövő áldást hozó frekvenciára, amely nélkül igazi üresség tátonkat a mi életünkben és szíveinkben. A zsoltáros nagyon nehezen tudta elviselni azt a csöndet, amelyben csak a népeknek az átkozódása és összefogása volt hallható a zsidó nép ellenében. Ezt a zsidóság igen nagy fájdalommal élte meg, hogy Isten csendben van, miközben az ő kiválasztott népét gyalázzák. Mikor az Isten azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, ez azt jelenti, hogy ami szent, az az Istennek elválasztott, Isten által kiválasztott és a részére elkülönített személy, nép vagy cselekmény. A zsidó nép éppen ezért különült el a maga kultuszával is, mert az a kultusz, ami az egyik az élő Istennek szólt, az nem szólhatott a többi pogány népnek. Az a profécia, amiket Isten a prófétákon keresztül adott a népnek, az nem adatott más nemzeteknek, csak az Isten kiválasztott népének. De ez a kiválasztott tudat ugyanakkor előbb-utóbb veszélyt is rejt magában, mert a kiválasztott ember nagyon könnyen a maga szentségébe visszavonulhat, passzívá válhat, gyönyörködve a szentségben, illetve ott a másik rendkívüli nagy veszély, hogy mivel ő a kiválasztott, a többieket gőgösen lenézi, és az ő életük szentségét leértékeli. Az Úr Jézus volt az, aki tulajdonképpen az Isten országának az értékrendjét elhozva ebbe a világba, tulajdonképpen rehabilitálta a többi népeket, például amikor a samáriai asszonynak bevallotta, hogy szomjazik, és inni kér tőle vizet. Tudjuk, hogy az asszony meg van döbbenve, hát te vagy az, aki inni kérsz én tőlem. Hát én samáriai vagyok, asszony vagyok. Ez azt jelentette, hogy duplán is terhes hagyatékkal állott az Úr Jézus előtt, de Jézus nem azt nézte, hogy ki az az emberi testet öltött személy, aki előtte áll, hanem azt nézte, ami a szívben van. A zsoltáros fájlalja, Uram, ne maradj csendben, meddig vagy még néma? Mikor fogsz a mi pártunkra állni, és mikor mennydörög fel a te szavad a mi oldalunkon? Mert mi, mint a te választott néped, és te, mint a Szent Isten, mi egyek vagyunk. Hát nagyon jól tudjuk, hogy Ézsaiás próféta maga mondja, a prófétája az Úristennek az üzenetét úgy, amikor az Úr azt mondja, hogy az én utaim nem a ti utaitok. Amilyen magasan van az ég a föld fölött, annyira távol van a ti utaitok az én utaitamtól, és ugye a ti gondolataitok pedig az én gondolataimtól. Vagyis egyáltalában nem vagyunk mi egyek, sajnos. És nem Isten tehet róla, hanem a mi könnyen áthangolódó lelkünk. Már a teremtés hajnalán annak lehetünk a tanúi, hogy a bűneset történetében, amikor megszólal a gonosz, és hát gyakorlatilag az első fars hangot ő az, aki behozza az Isten által megteremtett világban, És azt mondja az első ember párnak, ugye magának, Évának is, hogy valóban azt mondta-e az Isten, hogy a kert egyetlen egy fájáról sem ehettek. Hát Isten ilyet nem mondott. Azt mondta, hogy arról az egyről nem, ami a kert közepén van. Tehát innen is láthatjuk a gonosz munka módszerét, hogy az Isten tiszta hangja után az ő fals hangja mindig meg kell, hogy szólaljon. És az igazságot ő nem tudja képviselni, mert nem Isten fia már többé, hanem elvetetett az Isten színe előtt, és ezért ő gyakorlatilag semmi. Egy hiány állapot van a gonosznak a lelkületében, az Istent egy hiány állapot, egy elmérgezett lelki állapot váltotta fel, és hogy ezért is nem véletlen, hogy pont a kígyót választja, hiszen a kígyónak sem volt semmije, értsük jól, nem volt se lába, se keze, és akkor még mérge sem lehetett, hiszen ugye halál nem volt. A kígyónak semmi eszköztára nem volt, könnyű volt felhasználni, könnyű volt neki, mint a semminek, gyűlöletet vinni az első emberpár közé. És ez ma is így van, drága szeretett testvéreim, hogy amikor az Isten hallgat, és csendben van, ez nem azért van, mert hogy nincs halló távolságban, hogy ne ismerni a mi hangunkat, nagyon is közel van, sőt sokszor túl közel ahhoz, hogy még ajkunkon sincs a szó, de már jól érti messziről, hogy mi az a hang, ami éppen születőben van, előkészületben van a gondolataink és az indulataink székhelyén, amely szívből hiányzik az élet középpontja Krisztus, és ezért hiányzik belőle a szeretet, az az élet nagyon könnyen át tud hangolódni. Így tiszteljük magát a zsoltárost is, és az Ószövetség népét is, de láthatjuk, hogy ez egy emberi reakció, amelyet megél és lereagál a zsoltáros egyfajta imádság formájában. Hangot ad a fájdalmának, Isten elé viszi az elégedetlenségét, a kiválasztott néppel szembeni nem méltó eljárását, és mintha Isten aludna, alvó állapotban lenne, ez azt is jelenti, hogy egy más tudatállapotban, mintha Isten nem tudna róluk, számon kéri és noszogtatja a zsoltáros, Uram, ne maradj csöndben. Már is eszünkbe jut az a bibliai történet az Új Szövetség lapjairól, amikor az Úr Jézus az ajló tengeren a tanítványoknak a hajójában elalszik, és a tanítványok kétségbe esve kezdik el ébrezgetni, hogy ébredj, Uram, hát te nem törődsz azzal, hogy mi elveszünk? Ilyen gyarlók vagyunk mi emberek, drága szeretett testvéreim, hogy megpróbáljuk antropomorfizálni az Istent, vagyis emberi tulajdonságokkal próbáljuk őt körülölelni, felöltöztetni, és azt hiszük, hogy amikor csendben van, akkor távol van. Akkor azért van csendben, mert nem tud rólunk. Hát az Isten azt feleli erre nekünk, hogy tudom a te dolgaidat. És amikor Ádám is elbukott Évával együtt, és tudjuk, hogy a fák lombjainak takarása között Isten keresi a már bűnben elbukott első emberpárt, ezt fogja kérdezni, hol vagy Ádám. Nem hallunk ítéletet az ajkáról, csak egy nagyon rövid kérdést, hol vagy? Hát ugye ezt Isten nem azért kérdezi, mert ne látná, ne tudna arról, hogy hol van Ádám és Éva, hanem azért, hogy Ádám végig gondolhassa, nézd, hová jutottál, hol voltál, micsoda kegyelembe, és most nézd meg, hogy hova jutottál, hol vagy, hová lettél Ádám, akit nem erre a sorsra szántam, hol vagy? Minket is kérdez az Isten hangja, hol vagy, drága gyermekem, amikor gyűlölködsz, amikor kioktatod a másikat, amikor számon kéred a hitét, mert úgy gondolod, hogy te nagyobb hívő vagy, mint a másik. Ott van már a zsidó nép életében is ez a gőgösség, a kiválasztottság tudatának, a fennhíjázó magasztossága, és sajnos éppen ezért a környező népek számtalan esetben bizony összefogtak a zsidóság ellen, mert nehezen tudták elviselni a kiválasztottságnak ezt a nehéz terhét. Nagyon jól tudjuk, hogy még az Úr Jézus korában is ennek a terhe alatt roskadozik a korabeli vallásos élet, hiszen a vallási gőgből fakadóan a samaritánusok a Garizim hegyén imádták ugyanazt az egy örök élő igaz Istent, miközben a zsidók a jeruzsálemi szent templomba nem ugyanazt az Istent imádták volna? Nem ugyanaz az egy örök igaz Isten szólította meg őket? De bizony ő szólt. De az emberi gyűlölet nem engedte őket egymáshoz közel, hogy egy épületben tudják az Istent imádni. Az Isten népe igen nagy kísértéseknek van kitéve, drága szeretett testvéreim, és különösképpen arról szól az utolsó időkről szóló proféciáknak a sokassága, hogy az utolsó időkben az emberekben a szeretet meghidegül, és nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak a templomon kívül élő emberekre igaz. A szeretet meg tud hidegülni bennünk is. Amikor Krisztus szava már nem olyan fontos, amikor az imádságaink megerőtlenednek, akkor Krisztus szeretete fog megtompulni az életünkben, és amikor elhalványul a Krisztus megváltó szeretete az életünkben, a szívünkben, akkor hajlamossá válik az ember arra, hogy egy űrt tápláljon a lelke helyén, és ez az űr nagyon könnyen be tudja vonzani a gyűlöletet, a neheztelést, pont az ellentetjeit azoknak a boldogító érzéseknek, amelyek az Isten világából jönnek. Jakab apostol arról tanít, hogy minden jó adomány is tökéletes ajándék, onnan felülről a világosság atyától száll alá. Szakó Gábornak az írásaiban olvastam többek között, hogy ő az erényeket úgy csoportosítja, hogy vannak áradó áldásjavak, amelyek az Isten világából jönnek, ilyen a jóság, a szépség, az igazság és a szeretet. És nagyon fontos, hogy Péter apostol pedig 7 erényt nevez meg, mégpedig a derékviselkedést, a jó cselekedeteket, a helyes igaz Isten ismeretet, az önmegtartóztatást, a szenvedések, próbatételek türelemmel való elhordozását, vagyis az álhatatosságot, a kegyességet, amely hitben folyó istenfélő élet. Nagyon fontos, hogy kiemeli Péter apostol a testvéri szeretetet, amely a gyülekezetben az egyháztagok közötti kapcsolat megélésének a mélységét jelenti, hogy nem csak Krisztussal vagyunk élő szövetségbe, de egymásnak is testvérei vagyunk a Krisztus megváltó szeretete által, és talán a legnagyobb, mind a 7 erény közül a korona, amely a legfontosabb, a hit az alapja, és a koronája ezeknek a keresztény erényeknek a szeretet. Mit is tanít János a szeretet apostola? Azt tanítja, hogy Isten a szeretet. És aki szeret, az az Istentől született, és ismeri az Istent. Akiben pedig még nem lett teljessé ez a szeretet, abban a szívben szoktak megjelenni a félelmek, az aggodalmak és a negatív indulatok. Aztán tovább megy János apostol is azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli az Atya fiát, kemény szót használ, azt mondja, hogy az hazudik. Mert azt az Istent, akit nem láthatok, ugyan hogyan fejezhetném ki az iránta való szeretetemet, ha nem abban, hogy szeretem a testvéremet, a vér szerintit is, és a lélek szerintit is. Egyszer olvastam gyermekeknek a napló feljegyzéseit, amikor a szeretetről írtak, és az egyik kislány 6 éves volt, és hát, hogy ő még nem írta le, de leírták helyette, hogy mit is ért ő szereteten, és azt mondta, hogy ha azt akarod, hogy jó önismereted legyen, és valóban meg akarsz tanulni szeretni, akkor válasz olyan embert barátul, akit gyűlölsz. Mert miközben azonosulunk azzal az emberrel, akit nem szeretünk valamilyen oknál fogva, vagy megbántott, vagy megsértett minket, megismerjük önmagunk szeretet képességének a határait, és igazán le tudunk borulni az Isten előtt, hogy Uram, Te, aki végtelen türelmeddel vagy irántam, adj nekem lelki erőt, hogy én is tudjak türelemmel lenni az én testvérem felé. És amikor én bűnbe estem, és Te feloldoztál engem, engedd meg, hogy fele barátomat ne elítéljem, hanem az imádság szárnyain felemelve Te elé tudjam vinni. Egy másik idézet szerint a szeretet megvonás irgalmatlan bűn, mert attól vontam meg a szeretetet, ki megbántott, aki átgázolt rajtam, aki lenézett, de ugyanakkor akinek a legnagyobb szüksége lenne a szeretetre. Azok az emberek, drága szeretett testvéreim, akik képtelenek az áldás javak áradását vinni, vagyis az Istennek az erényeit, a lelki életnek a gazdag kincseit, azok az emberek bizony gyakran a gőgösséget, a felfuvalkodottságot és a felbőszültségnek a hangjait, indulatait tudják hordozni. Ezért is mondja az ige, hogy végtelenül nagy szükség van az Isten fiak megjelenésére, mert a világ sóvárokba várja az Isten fiainak a megjelenését. Kik ezek az Isten fiak? Azok, akik elválasztottjai az Istennek. A megkeresztelkedésünkben átélhetjük mindnyájan, bár ugye sokan, mivel gyermekkeresztséget vettünk fel, nem tudatosan, de valóban átélhetjük, hogy Isten előbb szeretett minket, mint ahogyan mi kifejezhettük volna Isten iránt a szeretetünket. Azt mondja János apostol, ez a szeretet, hogy Isten előbb szeretett. Nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hogy válaszolunk az elhívására. Az a szeretet, amikor valaki adni tud ott is, ahol még nem várhat el semmit. Amikor mi úgy gondoljuk, hogy szeretjük a mi gyülekezetünket, hitbeli testvéreinket, családtagjainkat, akkor mindig helyezzük oda a szívünket az Isten elé. Uram, ne csupán emberi szeretet mentén tudja gondolkodni, mert az emberi szeretet az csak mímelni tudja az isteni szeretetet. Az isteni szeretet Isten lelkéből fakad, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a közösségéből, és ezért a szeretetet is közösségben tudjuk megélni és gyakorolni az Isten segedelmével. A zsoltáros az Isten elé megy az ő vádló gondolataival, gyakorlatilag átok imádságával, hiszen nagyon kemény kérdéseket visz a zsoltáros az Isten elé. Először is elmondja a panaszait, és aztán, hogy a bírák korában szokás volt, utána már is egyből jönnek az átok kérések, hogy mivé tegye a választott nép ellenségeit az Isten. Csak a zsoltárnak a legvégén tisztul le imádságá a zsoltárosnak a gondolata, amikor azt kéri az Istentől, hogy Uram, vezesd őket magad elé, hogy megismerjenek téged, hogy Te vagy az egyigaz élő Isten. A jó Isten mindig úgy gondoskodott rólam és a családomról, hogy mindig nagyon kevés istenfélő ember volt a szomszédságunkban, és éppen ezért ennek a terhét hát eléggé érezzük is mindig, jelenleg is érezzük. És a férjemmel minden áldott este imádkozni szoktunk a településünknek a lakosságáért is, de különösképpen azokért, akik a legközvetlenebb környezetünkben élnek és laknak. Nehéz úgy hazamenni, akár innen is a templomból, hogy tudom, hogy van olyan szomszédunk, aki ilyenkor estefele teljesen beállítva részegen megy haza a családjához, és ilyenkor mindenre képes, előveszi a kést, és ahogyan ezt szokták csinálni, a család rohan és szalad, és nem tudják, hogy hol találjanak menekvést. Ilyen élethelyzetekbe beleszólni nem lehet, De imádkozni igen. El lehet vinni őket egészen az Istennek a kegyelmi trónusa elé, és igenis lehet őket az Isten megbocsájtó szeretetébe ajánlani. És amióta imádkozunk ezért a családért, azóta ez a családapa nem ment haza részegen. Ez is azt mutatja, hogy milyen nagy a mi felelősségünk, drága szeretett testvéreim, hogy vajon a kegyességünknek tudunk-e hangot adni, nem dicsekedve, nem büszkélkedve, hanem szerényen, ha csak imádságban is, és tudjuk-e a körülöttünk lévő emberek felé az Isten áldás javait közvetíteni, mert azok az Isten fiai, akik az ő szeretetét tovább tudják vinni. Erre hívott el bennünket a mi mindenható Istenünk, és ezért mondja Péter apostol második levelének első részében, minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Jakab apostol pedig arról tanít, hogy tanuljátok meg, tehát szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Isten soha nem szabad belerángatni a mi kicsinyes emberi életünknek bűnös indulataiba. Istennél csendesülhet le a mi lelkünk, ahogyan a Zsoltáros mondja a 62. Zsoltárban, sőt, csak Istennél csendesül el a mi lelkünk. Bármi felzaklat, bármi bánt, drága szeretett testvéreim, először tudjuk letenni az Isten kezébe, akkor is, hogyha felhevültek vagyunk, mint a Zsoltár írója, akkor is, hogyha a szívünkben nagyon mély indulatok dolgoznak, mint az övébe. Az első utunk ne a másik ember szívéhez vigyen, hogy mi is megbántsuk, megsértsük, sebet üssünk a lelkén, hanem ahhoz az Úr Jézushoz vigyük el, aki mindnyájunkért imádkozott a Golgotai keresztfán. Bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Addig nem tudjuk és nem érezzük, amíg a lelkünkbe Krisztus szerelme nem tud fellobbanni, mert csak aki szeret, annak fáj igazán, amikor látjuk az emberek életébe a sok nyomorúságot, a sok fájdalmat, és a sok negatív indulatot. Legyen hát ott az életünkbe szent szolgálatképpen, hogy mi, akiket Isten elhívott és kiválasztott az ő nyájának tagjaiként, tudjunk imádságban fordulni, ami drága testvéreink felé, akár a gyülekezetben, akár a családunkban, munkahelyen vagy lakókörnyezetünkben, és mi ne átkot mondjunk, hanem áldást, mert Jézus is áldást mond fölöttünk minden nap. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük a te igédnek tiszta hangját, amely mindnyájunk számára mértékadó, hiszen, Urunk, minden el fog múlni egyszer, az ég és a föld is, de a te igéid azok, amelyek megmaradnak, melyek ezek te szádból származnak. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy a szeretet is, a te lelkedből felénk áradó tiszta ajándék, s tudjuk, Urunk, hogy a te szereteted nem csak szavakban él, hanem tettekben, hiszen a minden napjainkban is átéljük, amit Jeremiás leírt az ő könyvében, hogy szeret minket az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyatkozott még meg az ő irgalma a mi életeink irányába. Urunk, köszönjük, hogy szeretsz bennünket, hogy minden nap megkönyörülsz és irgalmadat gazdagon kiárasztod mireánk. Úrunk, sok embertársunk ebből mit sem vesz észre, mivel a hite helyén tagadás van, Isten megváltó szeretete helyén a lelkében pedig gyűlölet és megvetés. Kérünk, Urunk, és ami feszült minden napjaink világára, tedd rá a te szeretetednek pecsétjét, hogy lelohadjon ez a lázadó világ, és hogy az emberi szívek újra fogékonyak lehessenek a te szereteted és indulatod iránt. Urunk, magasztalunk azért, hogy ezen az estén is lecsendesítetted a mi szíveinket. Talán volt a mi szívünkben is itt felháborodás, vagy fájdalom, vagy sértés, de Urunk, te vagy az, aki gyógyírt tudsz tenni a mi lelkeinkre, a te igédnek gyógyító tapasza által. Könyörgünk, Urunk, hogy ragyogtasd fel mi rajtunk is, a szenteknek, elhívottaknak csodálatos lelki gazdagságát, hogy úgy tudjuk járni a mi keresztény életünket, mint akik valóban meghívást kaptunk az Isten országába, és az hív minket most is ebben a percben, aki szent, aki igaz, és aki mindent odaadott az ő egyszülött fiát is, hogyha valaki majd hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Őrizd meg minket, édesatyánk, hogy elvesszünk az emberi indulatok világába. Őrizd meg attól, hogy a hangunk emberi gyarlóságok folytán indulatos és szeretetlen legyen és tapintatlan. Kérünk, Urunk, hogy erősíts meg bennünket a Krisztus indulatába, hogy amennyiben lehetséges, minden cselekedetünk szeretetben mehessen végbe. Ezzel a mély szeretettel felruházva, Urunk, engedj el minket innen a te szent házadból otthonainkba, és abba a világba, amely valóban sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Urunk, áldó szereteteddel legyél most is a betegekkel, mindazokkal, akik gyászban járnak, és vigasztalan a lelkük. Legyél, Urunk, az indulatos és a felfuvalkodott gőgös emberi szívekkel, s Urunk, legyél a te elválasztott népeddel, aki Krisztus nevében kérik imáik meghallgatását. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy a világ ne támadhasson minket hiteltelenségeink miatt. Erősíts meg bennünket az igaz hitben és Krisztus megváltó szeretetében. Urunk, tiéd legyen a dicséret és a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.